Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanics András. Itt a Világtükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunkban szó lesz a brit uralkodóház gyermekvárásáról és az egyiptomi feszültségről is. Kudarcba fulladhat a második hetébe lépett Dohai klímakonferencia, a fejlődő országok támogatása és a kibocsátási kvóták körüli vita miatt. A fejlett államoktól további 60 milliárd dolláros kötelezettségvállalást várnak. Svetnik Endre összefoglalója.
Ki a felelős a klímaváltozásért és ki teheti a legtöbbet ellene? Az nem hír, hogy ismét ebből keletkezett nagy vita a soros nemzetközi éghajlatváltozási konferencián a fejlett és a fejlődő államok között. Az viszont igen, hogy a dohai tanácskozáson elmaradhat a kompromisszum, mert az abudzabi házigazdák nem tudják összebékíteni a két tábort. A tavalyi dél-afrikai konferencián a résztvevők annyiban tudtak megállapodni, hogy 2015-ig befejezik egy új globális klímaegyezmény szövegezését, és hogy az 2020-ra életbe léphet. Most azonban a fejlődő országok G77-es csoportja élén Kínával azt várja a gazdag államoktól, hogy 2015-ig 60 milliárd dolláros támogatásra tegyenek ígéretet, máskülönben felrúghatják a tavalyi alkut. A gazdag országok a 2009-es koppenhágai ENSZ konferencián ígéretet tettek, hogy 2020-tól évi 100 milliárd dollárral segítik a szegény államokat abban, hogy csökkentsék az üvegházi gázok emisszióját, és abban is, hogy ellensúlyozzák az éghajlatváltozás hatásait. Eddig már 30 milliárdot fizettek be az alapba. Egyes tanulmányok szerint betartották, amit ígértek, de a fejlődő államok attól félnek, hogy jövő évtől csökkentik a finanszírozást, és így mégsem jön össze 2020-tól a beígért évi 100 milliárd dollár. Főleg a tengerszint emelkedés által fenyegetett szigetállamok akarják elérni, hogy a fejlett országok biztosítékokat adjanak nekik. De nem csak a támogatás miatt van veszélyben a kompromisszum. Brazília azt mondja, hogy az emissziós kvóták körüli vita miatt is bekövetkezhet a kudarc. Egyes országok nem akarják engedni, hogy például a kelet-európai államok a kiotói egyezmény most kezdődő második időszakára átvihessék az első időszakban felhalmozott kvótákat, amelyeknek komoly pénzbeli értékük van. Oroszország, Ukrajna, Lengyelország és mások jelentős számú extra kvótát halmoztak fel a rendszerváltozást követően ipari termelésük összeesése miatt. A magyar kormány is az év vége előtt akar eladni nagyszámú kvótát, ami jövőre elévülne. A kelet-európai kvóták átvitele ellen az a főérv, hogy ezek már több éve bekövetkezett gázkibocsátás csökkentést és nem új erőfeszítéseket kifejező kvóták. Lengyelország nem hajlandó elfogadni, hogy le kell mondania az első fázisból származó kvótáiról, és mivel az EU tagja, ezért az ügy szakadást idézett elő az amúgy a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosának számító unióban is. A tekintélyes Nature című szaklapban egy most megjelent jelentés szerint az idén több mint 2,5%-kal újra emelkedett a globális üvegházigáz kibocsátás. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A főleg pénzügyi kérdésekre szakosodott Bloomberg hírügynökség közölte, hogy fellebbezni készül a luxemburgi bíróság azon döntése ellen, amelyben elutasította az Európai Központi Bank Görögországgal kapcsolatos bizalmas jelentésébe a betekintést. Mint németországi tudósítónk Vince András jelenti, az Európai Központi Bank frankfurti székhelyén megelégedéssel fogadták a bank eddigi magatartását megerősítő bírósági lépést.
Az eset még az első görögországi segélycsomag megszavazásának idejére nyúlik vissza. A Bloomberg hírügynökség tájékozódni kívánt Görögország tényleges pénzügyi helyzetéről, és evégett betekintést kért az Európai Központi Bank által készített bizalmas adatokat tartalmazó elemzésbe. Frankfurtban ezt a keresetet azzal utasították vissza, hogy úgymond az adatok közététele veszélyeztetni a közjót és csupán zavart keltene a közvéleményben. Az ügyet a Bloomberg hírügynökség bíróság elé vitte, amely hosszantartó tárgyalások után azzal érvelve erősítette meg a központi bank álláspontját, hogy a dokumentumokba történő betekintés hátrányosan befolyásolná a közgondolkodást az Európai Unió és Görögország gazdaságpolitikájáról. A központi bank szóvivője Frankfurtban utalt arra is, hogy időközben a bizalmas elemzés számos adata idejét múlta, és ezért sem lenne értelme a közétételnek. Hangsúlyozta, hogy a hírügynökség a felmérés nyilvánosságra hozatalával a nemzetközi közvéleményt félrevezetve nagyfokú tanácstalanságot válthatott volna ki, és elbizonytalanította volna a pénzpiac tényezőit is. A Bloomberg jogászainak most 2 hónap áll a rendelkezésére, hogy a luxemburgi bíróság döntése ellen fellebbezést nyújtsanak be az Európai Törvényszékhez. Vince Andrást hallották Németországból.
Az Inforádió által megkérdezett ukrajna szakértő szerint nem várható jelentős változás az ukrán bel- és külpolitikában amiatt, hogy benyújtotta lemondását a kormányfő. Szabó István azt mondta, az üzleti körök is befolyásolhatják az új kabinet felállását. Szabó Gergő interjúja.
Ez az indok, hogy képviselővé választották őket, ez egyébként igaz, tehát a hatályos ukrán választójogi törvények szerint ezt nem lehet kormánynak tagja az, aki egyben parlamenti mandátuma is van. De ez belpolitikai okok, Gazprommal történő tárgyalások nem voltak annyira sikeresek. De talán még azt lehetne itt kiemelni, hogy a választások után óvatlanul az erővonalak átalakultak. Kérdéses még az, hogy fog felállni az új kormány. Több mint valószínű, hogy nem olyan koalíciós lesz, mint ahogy eddig volt. Azok a körülbelül 40 független képviselő, akik elvileg nem pár szintben jutottak be, ez a Radának majdnem 10%-át adja. Ezekből próbál felvásárolni, úgymond, nem csak a régi párt, hanem a többi párt is. Így próbálnak egy kormányegységet megalakítani, és ha ismerjük a bruszkán viszonyokat, akkor azt is tudjuk, hogy az, hogy kiből lesz miniszter, azt az is befolyásolja, hogy éppen milyen üzleti csoportnak az érdekeinek áll a zászló. Ez a választások után nyilvánvalóan megváltozik, ez egyik oka. A másik az egy külpolitikai ok, régi új ukrán alkotmány kimondja azt, hogy választások után nem kötelező a kormányt leváltani. Az elnöknek a diszkrecionális joga nem ízléses, viszont európai demokráciákban ilyet nem szoktak csinálni. Ezt Janukovicsék már a választások előtt egy pár nappal már megmondták, hogy ezzel a jogokkal nem fognak élni. Én úgy gondolom, hogy az EU felé ez egyrészt egy gesztus, mivel az Azarov kormányhoz kapcsolódik sok olyan történet, ami az EU szemszögéből néz, amit mondtam, nem egy ízléses dolog. Itt kell gondolni a sajtószabadsággal kapcsolatos problémákra, a választással kapcsolatos problémákra, a legfőképpen Timosenko volt kormányfőnek az ügyére. Innentől kezdve 60 nap áll rendelkezésre arra, hogy az új kormány felálljon.
És az, hogy egy új kabinet áll fel a Radában, ez jelentette bármilyen változást, akár a bel, akár a külpolitikát illetően. Szerhi Arbuzov jegybankelnököt emlegeti kormányfő jelöltként. Ez mennyire felelhet meg a valóságnak?
Emlegetik őt is. Több név is kereng, hogy ki lesz a következő. Az új kabinetnek elsősorban olyan hatása lesz, hogy helyi üzleti csoportokon belül éppen ki lesz az, aki kezdető helyzetbe tud jutni. Tehát én nem gondolom, hogy alapvető gazdasági, vagy jogi, vagy külpolitikai változások kapcsolódnának ehhez a kormányváltáshoz.
Szabó István ukrajna szakértőt hallották. Gereben Ágnes Oroszország szakértő túlzottnak tartja a Vlagyimir Putyin megrendült egészségi állapotáról szóló híreszteléseket. Bár az orosz elnök a napokban már Törökországban tárgyalt, novemberben nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Sigmond Árpád kérdezte Gereben Ágnest.
Oroszország autokrata állam. Valószínűleg ön sem hallott annak idején túlságosan sokat John Kennedy amerikai elnök hátfájásáról. Noha ő egész életében súlyos hátproblémákkal küzdött, szerintem az Inforádióból tudom, hogy komoly autoimmun betegsége is volt, amire csak a halála után évtizedekkel derült fény. Oroszországban más a helyzet. Hogy egy régi példával éljek, amikor II. Miklós cár a krími háborút elveszítve 1855-ben meghalt, vagy végzett magával, ezt ma se tudni, akkor Moszkvában azt mondták az emberek, nem az egy csoda, hogy ő meghalt, hanem az, hogy mi élünk. Nagyjából ez volt a helyzet bő fél évszázaddal később is, amikor Lenin, a bolsevik vezér, borralmas kínok között éveken át tartó szenvedések után meghalt. Ugyanez megismétlődött a szovjet korszak végén, amikor Brezhnev, Andropov, Csernyenko, a Szovjetunió egymás után következő vezetői megbetegedtek, szörnyű külsőre jelentek meg a nyilvánosság előtt, majd meghaltak. A nyugati vezetőket nem egészen helyén való ironizálásra késztetvén arról, hogy állandó jegyet váltanak a moszkvai temetésre. Putyin esetében azonban személyesről nincs szó, szerintem.
Többen ugye pont amiatt, mert hogy az imidzsét is arra építette föl, hogy az erős, az extrém sportoktól sem visszariadó, egészséges férfi, aki 60 évesen is felszáll egy sárkányrepülőre, hogy darvakat kövessen, ám de novemberi tévészerepléseit egy az egybe lemondta, külföldi útjait is lemondta, és hát ezért rebesgették többen, hogy lehet, hogy megrendült az egészsége, és pont azért, amit ön mondott, a korszak végét emlegették. Akkor ilyesmiről nincs szó.
Szó sincs ilyesmiről, hogy Putyin nyilván rendbe fog jönni, a betegsége az nem halálos betegség. Kicsit eltúlozta a pucér felsőtesttel magát mutogató macsó képét. Ez most visszajött. Meggyőződésem, hogy az általa kialakított, egyébként nagyon tört gazdasági, társadalmi, politikai rendszernek még nagyjából 6-8-10 éve van, Putyin nem az élem.
Gereben Ágnes Oroszország szakértőt hallották. Most hírek következnek, utána folytatódik a világtükör, az Inforádió külpolitikai magazinja. Maradjanak velünk!